Osztomazést.
Széke Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Forró László. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Széke Ervin. Jó napot kívánok, Forró László vagyok, Széke Ervin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Egy éven belül második miniszterelnökétől válik meg a szociáldemokrata párt, most úgy körvonalazódik, hogy esetleg először lesz nő miniszterelnöke Romániának. Mivel magyarázható a második szociáldemokrata kormány bukásos? Mi lesz? Lesz női miniszterelnöke?
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, jó napot, jó vételt kívánok mindenkinek. Hát nekem erről az egész történetről az jut eszembe, hogy én ezt a filmet, mintha már láttam volna egyszer, sőt, nem is egyszer. 2012 után úgy tűnik, hogy a választásokat mindig megnyeri a szociáldemokrata párt, vagy az a koalíció, amelynek tagja a szociáldemokrata párt. Utána pedig a miniszterelnök valamiképpen mindig megbicsaklik, és vagy szakértői kormány lesz, vagy megbuktatja a párt a saját kormányát, és aztán egy új miniszterelnököt nevez ki, de minthogyha nem akarna stabilan működni a koalíció és a parlamenti többség. Én úgy látom, hogy ez nem lehet véletlen a politikában általában. Semmi sem véletlen. Akkor, amikor néhány héttel ezelőtt a mélyállamról beszéltünk, akkor az is szóba került, hogy hát ilyen esetekben feltételezhető, vagy legalábbis vélelmezhető az, hogy hát a párton kívüli politikai erők valamilyen módon befolyásolják az eseményeket. Egy miniszterelnök esetében ez nem is olyan nagyon nehéz, hiszen a miniszterelnök az naponta több tucat dokumentumot ír alá, és hát ezeknek következményei vannak, esetleg meg lehet lebegtetni, most úgyis divatos ez a szó, meg lehet lebegtetni előtte, hogy esetleg bűnvádi eljárást indítanak ellene, ha nem úgy játszik, ahogy kellene. Persze ez spekuláció, nem biztos, hogy erről van szó ebben az esetben. Az is köztudomású, hogy két dudás nehezen fér meg egy csárdában. Tudósz-e, eléggé erős egyéniség és parlamenti képviselőként is az volt, úgyhogy lehet, hogy egyszerűen csak egyfajta hatalmi harc, belső hatalmi harc robbant ki a szociáldemokrata párt két vezetője között. Mindenképpen ez egy rossz dolog. Az, hogy a párton belül milyenek az erőviszonyok, az egy dolog, az a társadalom nagy részét nem biztos, hogy érdekli. Viszont a kormányzásnak a sikere, vagy bal sikere, az már mindenkit érdekel, és mindenkire hatással van. Tehát ilyen szempontból akkor, amikor hát nem mondom, hogy sorsdöntő, de minden esetre nagyon nagy horderejű döntéseket kell meghozni, amikor a gazdasági növekedés az rendkívül látványos, de éppen most kellene felzárkóztatni az életszínvonalat is a 8,6%-os gazdasági növekedés mögé, mert egyelőre ebből a gazdasági növekedésből az állampolgár csak azt látja, hogy emelkednek az árak, ugye? 3,4%-os volt az infláció a múlt év harmadik negyedévében, ami azért eléggé magas így békeidőben, és hát éppen most kellene a kormánynak egy sor olyan intézkedést meghoznia, amelyek stabilizálnák ezt a gazdasági növekedést, és hát az emberek is éreznék ennek a kedvező hatásait. Egyelőre nem ez történik, hanem egymással vannak elfoglalva, és hát én csak remélni tudom, hogy az államfő is úgy gondolja, hogy ezt a válságot minél hamarabb meg kellene oldani, és minél hamarabb le kellene zárni ezt a fejezetét a politikai csatározásoknak, mert hogyha nem így történik, és egy elhúzódó válság kezdődik most el, esetleg akár előrehozott választásokkal egybekötve, ez nem hiszem, hogy jó lenne a gazdaságnak egyáltalán, de nem lenne jó senkinek. Tehát az ország gazdasági helyzetének és a külföldi megítélésének sem használna, hogyha a befektetők azt látnák, hogy ezek itt csak marakodnak, és nem tudnak egy stabil kormányzást biztosítani. akár emblematikusnak is mondhatnánk a japán kormányfőnek a látogatását, aki 8700 kilométert utazott azért, hogy megtudja, hogy nincs kivel tárgyalnia, mert időközben Mihály Tudose lemondott. Tehát én abban reménykedek, hogy ezt a helyzetet felismeri az államfő is, és hogy úgymond nem fogja tovább feszíteni a húrt, és kinevezi a Szociáldemokrata Párt által jelölt miniszterelnököt. Na most, hogy egy hölgy lesz a miniszterelnök, az szerintem egy jó dolog. Egy jó dolog Románia szempontjából, amúgy is Románia úgy van elkönyvelve, mint ahol a nemek egyenlőségének a szavatolása nem biztosított, bár az isztambuli egyezményt Románia aláírta, de hát azért a gyakorlatban még a nemek közötti diszkriminációnak vagyunk a tanúi, bizonyos esetekben, a munkahelyeken például, ahol a nőknek kisebb a fizetésük, mint a férfiaknak. Tehát ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy jó dolog, hogy egy nő lesz a miniszterelnök. Olyan szempontból is jó, hogy az illető hölgy európai parlamenti képviselő, tehát pontosan tudja, hogy Brüsszelben melyek az elvárások Romániával szemben. Éppen ez az egyik gondja a jelenlegi kormánynak, vagy a most leköszönő kormánynak, hogy hát nem tudta megtalálni a közös hangot Brüsszellel, az Európai Unióval. Tehát ilyen szempontból is biztató ez a helyzet. Nem tudom, hogy mennyire gondolta komolyan a Szociáldemokrata Párt ezt a jelölést. Én megmondom őszintén, szurkolok ennek a hölgynek, hogy ő legyen a miniszterelnök. Talán egy új fejezet fog kezdődni. Egyébként volt már rá egy kísérlet Szevér Sájdek esetében, amit most ma sem tudjuk miért visszautasított az államfő.
Menjünk át egy másik országba, ahol voltak ugyan parlamenti választások, de kormányt még nem sikerült alakítani, ott is nő vezetné a kormányt, Németországról van szó. Ott egy nagy koalíció körvonalazódik most a napokban, miután már szóba került egy előrehozott választások lehetősége is. Mit jelent ez jó Európának, hogy akkor most nagy koalíciós kormánya lesz Németországnak?
Ha megengeditek, egy kis tréfával kezdeném. Németországban minden évben megszavazzák az év legförtelmesebb szavát. És 2013-ban a legcsúnyábbnak minősített német szó a GroKo volt. Ez a Großen Koalitionnak, a nagy koalíciónak a rövidítése németül, és hát ez is jelzi azt, hogy a németek hogy viszonyulnak a GroKo-hoz, a nagy koalícióhoz, de azt hiszem, hogy ebben a pillanatban nincs alternatívája a nagy koalíciónak. Nagyon szemléletesen fogalmazott Martin Schulz, a Német Szociáldemokrata Pártnak az elnöke, amikor azt mondta, hogy nagy koalíció vagy semmi. Ugyanis a CDU-CSU, a kereszténydemokrata, a kereszténszociális unió megpróbálta, hogy a kisebb pártokkal, az Európa barát kisebb pártokkal, a szabaddemokratákkal és a környezetvédőkkel alakítson kormányt, ez nem sikerült. A kisebb pártok, hogy úgy mondjam, túlfeszítették a húrt, és túl sokat követeltek. Egyebek közt azt is, hogy 2022-re teljesen tiltsák be a belső égésű motorok használatát Németországban, ami azt jelenteni, hogy 4 év múlva mindenki eldobhatja az autóját az Ócskavasra, mert még eladni sem lehet, hiszen betiltják ezeknek az autóknak a használatát.
De ide jött volna az összes akkor.
Valószínű, akkor ide kerültek volna a német roncsautók. Arról nem is beszélve, hogy a turizmust hogyan érintette volna ez, hiszen nem minden országban tiltják be ezeket az autókat, na most akkor Németország határán a turisták kiszállnak az autójukból, és mennek gyalog, vagy hogy történne ez tovább. Tehát ezt nyilván, hogy Angela Merkel nem fogadhatta el, és akkor nem maradt más lehetősége, mint a nagy koalíció, a Szociáldemokrata Párttal alakítani meg ezt a koalíciót. Én azt hiszem, hogy ez nem újdonság egyébként, mert a tavalyi választásokig is ez a két párt kormányozott együtt, tehát azért nem éppen olyan újdonság ez Németországban, még akkor is, hogy ha a szociáldemokraták közül sokan úgy vélik, hogy ártott nekik a nagy koalíció, Angela Merkel végül is azt tett, amit akart, ők viszont nem szólhattak semmit, hiszen tagjai voltak a kormánynak, nem bírálhatták a saját kormányuknak a tevékenységét.
De hát most őket is egy személyiség, egy ismert személyiség, európai szinten ismert személyiség vezeti, itt lehet a Bibi.
Így van, Martin Schulz, az ugye az Európai Parlamentnek volt az elnöke, tehát egy nagyon fontos tisztséget töltött be, és egy nagy kaliberű, nagy formátumú politikusként tartják számon. Nem tudom, hogy mennyire tudja ellensúlyozni Angela Merkelt, vagy egyáltalán akarja-e, de talán most jobb esélyekkel jön létre ez a koalíció. Amit kérdeztél, hogy Európa számára ez mit jelent? Én azt hiszem, hogy Európa számára ez egy jó hír, olyan értelemben, hogy az Európai Unió valószínűleg meg fog erősödni. Tehát abban nem is volt vita a két párt között, hogy Németország növelni fogja a befizetését az Európai Unióba, hiszen 2019 után, a Brexit után, amikor Nagy-Britannia kiválik, akkor Nagy-Britannia befizetése az kiesik az Unióból, és akkor ezt fogja Németország pótolni. Ugyanakkor a Jean-Claude Juncker Macron tengely most meg fog erősödni Németországgal, Angela Merkellel és Martin Schulzzal, akik szintén elkötelezett hívei az Európai Unió hatáskörei növelésének. Tehát ilyen szempontból arra számítok, hogy megerősödik az Európai Unió, több hatáskört kap Brüsszel. Ennek valószínűleg nem minden állam fog örülni, hát Magyarország és Lengyelország egész biztosan nem, de hát pillanatnyilag az európai folyamatokat a nagy államok és a nagy befizetők uralják, olyanok, mint Franciaország és Németország, és nem pedig olyanok, mint Magyarország és Lengyelország.
I beg your pardon, I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be some there to pull you out. And you know what I'm talking about. So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden.
Azt mondtad, hogy nem fog örülni Lengyelország neki, de hát ott is változásokra van kilátás. Az új lengyel kormányfő Mateusz Morawiecki eltávolította kormányából a radikális Európa ellenesként ismert minisztereket, mindenekelőtt Witold Waszczykowski külügyminisztert. Mivel magyarázható ez pont? Ide akar visszatérni?
Igen, ez egy érdekes folyamat. El kell mondani, hogy történetében először az Európai Unió bevetette az úgynevezett nukleáris fegyvert, így emlegetik az Európai Unió alapokmányának 7. cikkelyét, ami lehetőséget ad arra, hogy egy tagországnak, amennyiben az nem tartja be az európai értékeket és az alapszerződésben megfogalmazott célokat, akkor, hogyha ezt felszólítás után sem teszi meg, akkor meg lehet vonni bizonyos jogait, többek közt a szavazati jogát is, ami hát tulajdonképpen a kizárással egyenértékű. Eddig Lengyelország elutasította azt, hogy reagáljon, vagy hogy megpróbálja megváltoztatni azokat az igazságügyi törvényeket, amelyek miatt ez az eljárás, a 7. cikke érvényesítése megkezdődött az Európai Bizottság részéről. Az új miniszterelnöknek a kinevezése és az, hogy az új miniszterelnök azt mondta, hogy együtt akar működni Brüsszellel, hogy Morawieckinek az első útja Brüsszelbe vezetett, és utána pedig a tárgyalásokat rendkívül konstruktívnak minősítették, és azt mondták, hogy minél hamarabb Jean-Claude Junckerrel együtt azt mondták, hogy minél hamarabb rendezni kívánják azokat a vitás kérdéseket, amelyek még fennállnak az Unió és Lengyelország között, arra út hogy azért a lengyel politikum is elgondolkodott azon, hogy milyen következményekkel járna a 7. cikkely alkalmazása, de szerintem nem is attól félnek, hogy a 7. cikkelyt alkalmazzák, még inkább félnek attól, hogy megvonják a támogatásokat, hiszen 2020 és 2020 után egy új költségvetést fognak elfogadni, amely költségvetés 2020 és 2027 között megszabja, hogy a bizonyos tagállamok mennyi pénzt kapnak. Lengyelország kiemelt támogatásban részesült az elmúlt 5 évben, és még 2 évig, de 2020 után egyáltalán nem biztos, hogyha így marad a helyzet, akkor megkapják ezt a támogatást a külföldi támogatások nélkül, az Európai Uniós alapok nélkül pedig a lengyel gazdaság nagyon könnyen összeomolhat, hiszen nem állnak olyan jól, hogy önmagukat fent tudják tartani. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés, hogy hirtelen felértékelődött a lengyel elnöknek, Andrzej Dudának a szerepe, aki eddig a lengyel vezetésnek az európai arca volt. Rónai Tamás, a Népszava cikkírója, azt írta az egyik cikkében, hogy tudomása van arról, hogy Andrzej Duda azzal a feltétellel írta alá az igazságügyi törvényeket, hogy a legradikálisabb minisztereket menesztik a kormányból. Hogy ez megtörtént, ez azt jelzi, hogy Andrzej Dudának a súlya, a politikai súlya megnövekedett. És hát bármennyire is a pártelnöke, a jog és igazságosság pártjának, a PISZ-nek, az elnöke Kaczyński amellett kardoskodik, hogy igenis szabadságharcot kell folytatni Brüsszellel szemben, úgy tűnik, hogy a józan hangok azok megerősödtek az elmúlt időben. Van egy személyes rivalizálás is Kaczyński és Duda között, némi szójátékkal azt mondhatnám, hogy itt is két Dudás van egy csárdában, az egyik maga Andrzej Duda.
És a másik kacsingat rá.
A másik pedig kacsingat rá. És hát ez a belpolitikai versengés megint csak az Európai Uniót erősíti, hiszen hogyha megosztott a tárgyalópartner, akkor is könnyebb vele tárgyalni, vagy eredményeket elérni. Ugyanakkor a Der Spiegelnek, a német liberális lapnak a cikkírója, Markus Becker azt mondta, hogy korai lenne még temetni Kaczyńskit, és korai lenne még arra gondolni, hogy minden megváltozik Lengyelországban. Egyelőre nincs szó arról, hogy az igazságügyi törvényeket meg szeretnék változtatni, viszont egyértelmű, hogy van tárgyalási készség, és szeretnék az Európai Unióval tárgyalásos úton rendezni ezt a fennálló vitát, és ahogy közeledik 2020, valószínűleg a lengyel álláspont is egyre fel fog hígulni, fel fog puhulni.
Ne gondold, hogy tiéd a világ, nem fog mindig a szerencse könyörögni hozzá, és ha még most tiéd a szó, ne hidd, hogy így marad örökre, ajánlom tőnyén el a szélős ilyetre. Oh, ne, hogy letagadhatod,
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk, Székely Ervin nevében is megköszönöm figyelmüket, Forró Lászlót hallották, a viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Oh.